A hetednapi adventista egyház Biblia tanulmánya. Címe: Nyugalom Krisztusban. Első tanulmány. Címe: 7/24 társadalom. Szombat délutáni rész.
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez.
84. Zsoltár, 3. verse. Revidiált új fordítás.
Tik-tak, 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 ketyegett az óra egyenletesen és irgalmatlanul. Már csak 2 óra volt szombat kezdésig. Méri nagyot sóhajtott, amikor körbenézett kis lakásában. A nappaliban a gyerekek játékai még szerteszét hevertek, a konyhában kész felfordulás volt. Szára, a legkisebb lány, lázasan feküdt az ágyban. Ő pedig megígérte, hogy másnap köszönteni fogja az embereket a gyülekezetben, tehát 30 perccel a megszokott idő előtt kell elindulniuk otthonról. Vágyakozva gondolta magában, hogy bárcsak nyugalmat találhatnék holnap. Méri férje, Josh, ugyanakkor épp sorban állt egy boltban a város túlsó felén, a heti bevásárlást intézte. Már megint nagy tömeg volt, hosszú sor állt a kasszánál, mintha mindenki ugyanakkor ment volna vásárolni. Pihennem kell, nem folytathatom ezt így megállás nélkül, sóhajtott magában Josh. Többnek kell lennie az életben ennél. Az életünket a csúcsforgalom, a munkaidő, az orvosi időpontok, a konferenciahívások, a bevásárlás és az iskola rendszer uralja. Állandó világi kötelességeink doppergése azzal fenyeget, hogy elvész, ami igazán fontos. Akár tömegközlekedéssel járunk, akár robogóval, akár egy kis busszal fuvarozzuk a családunkat. Hogyan találhatnánk nyugalmat a sok sürgésforgás közepette?
Vasárnapi rész. Címe: Fáradtan és kimerülten.
Mózes első könyve, 2. fejezet, 1-3. versig.
És elvégeztetett az ég és a föld és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezte Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a 7. napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten.
Miért teremtette meg Isten a pihenés napját, mielőtt még bárki elfáradt volna?
Isten már azelőtt létrehozott egy emlékeztetőt, hogy az emberiség belevetette magát az önként vállalt feszült életébe. Mert így akarta felkelteni a figyelmünket. A nyugalomnapon megáll az idő, hogy élvezhessük a napot. Ilyenkor csak úgy lehetünk. Nem kell dolgoznunk, örülhetünk a fű, a levegő, a vadvirág, a víz, az emberek ajándékának, de kivált kép az összes jó ajándék teremtőjének. Ez nem egyetlen alkalomra szóló meghívó volt, ami érvényét vesztette az Éden kertjéből való számüzetés után. Isten azt akarta, hogy meghívása kiállja az idő próbáját. Ezért már a kezdetektől belesződte az idő fonalába a szombati pihenést. Mindig érvényes a meghívás, újból és újból megérkezik, hogy minden 7. napon nyugalomban ünnepeljük a teremtést. Gondolhatnánk, hogy a mindenféle munkát megspóroló eszközeink segítségével nekünk kevésbé kellene elfáradnunk, mint azoknak, akik 200 éve éltek. Ugyanakkor ma még kevesebb lehetőségünk van a pihenésre. Eszeveszetten elfoglaltak vagyunk a munkánkon kívül is. Úgy tűnik állandó a lemaradásunk. Mindegy, mennyi feladatot végzünk el, egyre több van hátra. A kutatások is azt mutatják, hogy kevesebbet alszunk, és mind többen függnek a koffeintől. Gyorsabb telefonjaink, számítógépeink és internet kapcsolatunk van, még sincs soha elég időnk.
Mit árulnak el a következő Biblia versek a pihenés jelentőségéről? Mózes 2. könyve, 23. fejezet, 12. verse.
6 napon át végezd dolgaidat, a 7. napon pedig nyugodjál, hogy nyugodjék a te ökröd és szamarad, és megpihenjen a te szolgálód fia és a jövevény.
Mózes 5. könyve, 5. fejezet, 14. verse.
6 napon át végezd dolgaidat, a 7. napon pedig nyugodjál, hogy nyugodjék a te ökröd és szamarad, és megpihenjen a te szolgálót fia és a jövevény.
4. Zsoltár, 9. verse.
Békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nekem bátorságos lakozást.
Máté evangéliuma, 11. fejezet, 28. verse.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Márk evangéliuma, 6. fejezet, 31. verse.
Ő pedig mondta nekik, gyertek el, csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük.
A Teremtő Istenünk tudta, hogy testi pihenésre is szükségünk lesz. Ciklusokat épített az időbe, az éjszakát és a szombatot, hogy fizikailag is megnyugodhassunk. Ha elfogadjuk Jézust, mint az életünk urát, akkor vegyük komolyan azt a kötelezettségünket is, hogy időt kell találnunk a pihenésre. Elvégre a szombat parancsolata nem csupán javaslat, hanem parancsolat.
Mi a helyzet a saját zaklatott életünkkel? Mit tehetünk azért, hogy mind testi, mind lelki értelemben jobban átéljük azt a nyugalmat, amit Isten biztosítani akar nekünk?
Hétfői rész. Címe: Üzemanyag nélkül.
Valóban gondot jelent, hogy a fizikai kimerültség miatt keveset alszunk és kifáradunk. Viszont még aggasztóbb, ha úgy érezzük, hogy kifogyunk az érzelmi üzemanyagból is. Az pedig nyilvánvaló, hogy teljesen elcsüggedünk, ha az érzelmi megpróbáltatásokhoz alvás hiány is társul. Báruk Jeremiás írnoka is gyakran érezhetett így az utolsó viharos jeruzsálemi évek során, mielőtt a babiloniak elpusztították a várost, majd káosz, szenvedés és pusztulás szakadt a lakosokra.
Jeremiás könyve 45. fejezet 1-től az 5. versig.
Az a szó, amelyet Jeremiás proféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta ezt szókat Jeremiás szájából, Jójákimnak, Jósiás judabeli király fiának 4. esztendejében, mondván. Ezt mondja az Úr Izrael istene, te neked, Báruk. Ezt mondjad. Jaj most nekem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mond neki. Ezt mondja az Úr, íme akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz-e magadnak nagyokat? Ne kívánj, mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, ezt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahová elmégy.
Állapítsuk meg, milyen lehetett Báruk érzelmi állapota.
El tudjuk képzelni, milyen érzés lenne, ha Isten kifejezetten hozzánk szólna? Báruk egyenesen az Úr tróntermében kapott üzenetet. A beszámoló szerint a júdeai Jójákim 4. esztendeiben történt, körülbelül Krisztus előtt 605-ben vagy 604-ben. Jeremiás könyve 45. rész 3. verse remekül összefoglalja, hogy mit érez az ember, akinek kifogyott az üzemanyaga. Annak alapján, amit erről az időszakról, a Szentírásból tudunk, Báruk panaszkodása korán sem volt nyafogás. Jó oka volt a csüggedésre és az érzelmi kimerültségre. Sok rossz dolog történt, és még többre kellett számítani.
Mit mondott Isten Báruk fájdalmára és panaszára? Jeremiás könyve 45. fejezet 4. és 5. verse.
Ezt mondja az Úr, íme akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz-e magadnak nagyokat? Ne kívánj, mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, ezt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahová elmégy.
Arra emlékeztet Isten válasza, amit Báruk tényleges bajára adott, hogy az ő fájdalma sokkal nagyobb az írnokéjénál. Ő építette Jeruzsálemet, aminek a lerombolása következett. Szőlőskertként ültette el Izraelt. Mégis ki kell húznia gyökerestül. Számüzetésbe készült küldeni. Az Úr nem ezt kívánta népének, de az ellene való lázadások miatt ennek meg kellett történnie. Ám Báruk alagútja végén már látszott a fény. Isten megtartja majd az életét a pusztítás, a számüzetés és a veszteség közepette is.
Olvassuk el ismét, amit Isten Báruknak mondott.
Ezt mondja az Úr: íme, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz-e magadnak nagyokat? Ne kívánj, mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, ezt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahová elmégy.
Milyen általános üzenetet vonhatunk le abból a magunk számára? Azaz végső soron mit üzenít nekünk az Úr függetlenül az adott helyzetünktől?
Keddi rész. Címe: a nyugalom ószövetségi meghatározása.
Természetesen mindannyiunknak szükségünk van pihenésre. Éppen ezért találhatjuk meg ezt a gondolatot az egész Bibliában. Isten tevékenységre alkotott minket, amit azonban pihenésnek kell megszakítania. A héber ószövetségben példának okáért számos kifejezés utal a pihenésre. Isten megpihent az újonnan teremtett hetedik napon. Mózes első könyve, második fejezet, második és harmadik versének szakasza szerint, amire ott a sábbát ige vonatkozik, abba hagyni a munkát, megpihenni, szabadságra menni értelemben. Ugyanezt az igét találjuk Mózes második könyve 5. rész 5. versében, és úgy lehet fordítani, hogy valakit rávesznek a munkából való pihenésre. A haragos fáraó vádolta Mózest: abba akarjátok hagyatni ezekkel a munkát? A héber nuach ige utal a 4. parancsolatban Isten hetednapi szombati megpihenésére. Pihenésnek fordítják ezt a szót Jób könyve 3. rész 13. versében is, vagy Mózes 4. könyve 10. rész 36. versében képies értelemben, a szövetség ládájára utalva úgy, hogy megáll. A Királyok második könyve 2. fejezet 15. verse megjegyzi, hogy Illés lelke megnyugodott Elizeuson. A sákat szintén fontos igei alak, megnyugodni, megkönnyebbülni, elcsendesülni jelentéssel. Józsué könyve 11. rész 23. versében fordul elő, amikor a háború után a föld megnyugodott Józsué kezdeti honfoglalása végeztével. A kifejezés gyakran jelzi a békét Józsué és a Bírák könyvében. A rága ige is többször utal pihenésre. Amikor Mózes 5. könyvében Isten az engedetlenségtől óv, elmondja Izraelnek, hogy nem találnak nyugalmat a számüzetésben. Jeremiás könyve 50. rész 34. versében ugyanennek az igének a műveltető alakja fordul elő, és azt mutatja be, hogy az Úr képes nyugalmat adni.
Mózes 5. könyve 31. fejezet 16. verse.
És mondta az Úr Mózesnek: íme te elalszol a te atyáiddal, és ez a nép felkel, és idegen istenek után jár, és paráználkodik azon a földön, amelyre bemegy, hogy lakozzon azon. És elhagy engem, és felbontja az én szövetségemet, amelyet én ővele kötöttem.
Sámuel 2. könyve 7. fejezet 12. verse.
Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát.
Milyen nyugalomról van ezekben szó?
Mindkét vers a sákab igéből származó szót alkalmazza, ami konkrétan azt jelenti, hogy lefeküdni, aludni. Dáviddal kötött szövetségében Isten megígéri a jövendőbeli királynak, hogy idézett, ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, felemelem majd utódodat. Olvassuk ezt Sámuel második könyve 7. rész 12. versében a revidiát új fordítás szerint. A pihenést jelző különböző héber igék hosszú, és itt nem teljes körű felsorolása segít megértenünk, hogy a nyugalom teológiai gondolata nem egy vagy két adott szóhoz kapcsolódik. Pihennünk egyénileg és közösségileg, ami fizikai, szociális és érzelmi módon is hat ránk. Ez nem csak a szombathoz kötődik.
A halál mindenképpen az ellenségünk, amit Isten egy nap majd el fog törölni. Miért vigasztaló a gondolat, hogy a halottaink most nyugosznak, még ha most gyászoljuk is őket, és hiányoznak is nekünk.
Szerdai rész. Címe: Nyugalom az új szövetségben.
A nyugalomnak az új szövetségben található gyakori alakja az anapauó. Pihenni, ellazulni, felüdülni. Jézus a pihenésről szóló egyik legismertebb állításában, Máté evangélium a 11. rész 28. versében is ezt használja. Idézet:
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
Eddig az idézet a revidiát új fordítás szerint. Ez utalhat fizikai pihenésre is. Pál a korintusiaktól búcsúzva kifejezte, hogy mennyire örül barátai érkezésének, akik felüdítik a lelkét. A hészükhadzó szintén olyan ige, ami a nyugalmat jelöli. A tanítványok szombati pihenésére vonatkozik, mialatt Jézus a sírban nyugodott. Viszont a csendes életet is jellemezheti, illetve azt, ha valakinek nincs ellenvetése, ezért hallgat. A zsidókhoz írt levél 4. rész 4. versében a görög katapauó ígével megszűnni, megpihenni, pihenni. Jellemzi azt, amikor a teremtés után Isten megpihent a 7. napon. Ezt visszhangozza a Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása. Érdekes módon a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében fordul elő ez a szó a legtöbbször az Új Szövetségben.
Márk evangéliuma 6. fejezet 30-tól a 32. versig.
És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak. Ő pedig mondta nekik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmentek hajón egy puszta helyre, csupán ő maguk.
Miért mondta Jézus a tanítványainak, hogy vonuljanak félre és pihenjenek meg, noha annyi missziós lehetőség vette őket körül? Figyeljük meg a 6. fejezet teljes szövegkörnyezetét, amikor erről a kérdésről gondolkodunk.
Idézet: Jöjjetek velem, és pihenjetek meg egy kissé. Olvassuk Márk evangélium a 6. rész 31. versében a revidiát új fordításban. Jézus ezt nem ajánlantként, hanem felszólító módban mondta, ami így utasítás vagy parancs alakját ölti. Krisztus törődött a tanítványai testi és érzelmi jólétével. Épp akkor értek vissza egy nagy missziós útról, amire párosával küldte el őket. Márk evangélium a 6. rész 30. versében az áll, hogy izgatottan tértek vissza. Rengeteg érzelem kavaroghatott bennük. El akarták mesélni Jézusnak a győzelmeiket és a kudarcaikat. Ő azonban először félrehívta őket, hogy pihenhessenek. Márk rövid magyarázatot fűzött ehhez. Idézet:
Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük.
Eddig az idézet Márk evangélium a 6. rész 31. versében a revidiát új fordítás szerint. Komoly kihívást jelent a tanítványoknak, ha túlterheli és teljesen lefoglalja őket Isten műve. Krisztus arra emlékeztet bennünket, hogy vigyáznunk kell az egészségünkre és az érzelmi jólétünkre, ezért bele kell terveznünk a pihenést is az életünkbe.
Hogyan segíthetünk, illetve könnyíthetünk a gyülekezetünk lelkészeinek, presbitereinek vagy bárki másnak a helyzetén, aki belefáradt az Úr munkájába? Mit tehetnénk, hogy kifejezzük az értékelésünket, és felajánljuk a segítségünket, és így megpihenhessenek.
Csütörtöki rész. Címe: A nyugtalan vándor.
Mózes első könyve, 4. fejezet 1-től a 12. versig.
Azután ismerte Ádám az ő feleségét Évát, aki fogadott méhében, és szülte Káint, és mondta: nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szülte annak atyafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lett, Káin pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Káinnak: miért gerjedtél haragra, és miért csüggeszted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szólt, s beszélt Káin Ábellel az ő atyafiával. És lőn, mikor a mezőn voltak, támadt Káin Ábelre, az ő atyafiára, és megölte őt. És mondta az Úr Káinnak: hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta: nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Mondta pedig az Úr: mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Most azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé neked az ő termő erejét. Bújdosó és vándorló légy a földön.
Mitől lett Káin bújdosó és vándorló a földön?
A Szentírás nem magyarázza meg külön, hogy Isten miért tekintett Ábelre és az áldozatára, Káinra pedig és az ő áldozatára nem. De tudjuk az okát. Idézet: Káin zúgolódva lépett Isten elé. Nem hitt a megígért áldozatban, és abban, hogy szükség volna áldozatok bemutatására. Ajándéka semmiféle bűnbánatot nem fejezett ki. Úgy érezte, mint ahogy most is sokan, hogy Isten tervének pontos követésével elismerné gyengeségét, és azt, hogy megváltását teljesen a megígért megváltó engesztelésétől várja. A függetlenség útját választotta, saját érdemeivel jött. Eddig az idézet Ellen White, Pátriárkák és Proféták című könyv 46. oldaláról. Isten kijelentette, hogy Káin bujdosó és vándorló lesz a földön, de nem ő tette azzá. Ez inkább a saját bűnének és engedetlenségének a következménye volt. Nem talált nyugalmat Istenben, és rájött, hogy erre sehol máshol nem lelhet rá, legalábbis valódi nyugalomra nem. Úgy is lehetne még mondani azt a héber szót, ami fordításban rátekintett, hogy közelről megvizsgált, vagy alaposan átgondolt. Az Úr nem annyira az áldozatot, hanem inkább az áldozatot bemutató személy lelkületét vizsgálta meg alaposan és közelről. Nem szeszélyesen utasította vissza Káin gyümölcs áldozatát. Ez valójában azt mutatja, hogy gondosan megfontolta, és mérlegre helyezte Káin jellemét, lelkületét és szándékát. Jó példája ez a vizsgálati ítéletnek.
Mózes első könyve, 4. fejezet 13-tól a 17. versig.
Akkor mondta Káin az Úrnak: nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Íme elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engem. És mondta neki az Úr: sőt, inkább aki megöléndi Káint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegezte az Úr Káint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. És ismerte Káin az ő feleségét, az pedig fogadott méhében, és szülte Hánókot. és épített várost, és nevezte azt az ő fiának nevéről, Hánoknak.
Hogyan reagált Kain Isten ítéletére?
Nyugtalanokká válunk, amikor megpróbálunk elszakadni Isten színe elől. Dolgokkal, emberi kapcsolatokkal, vagy akár túlhajszolt élettel igyekszünk pótolni az isteni kegyelem iránti vágyakozásunkat. Kain dinasztiát és várost alapított. Mindkettő szép teljesítménynek minősül, nagy elkötelezettségről, tetterőről árulkodik, de végül semmi értelme sem lesz, ha a dinasztia istentelen, a város pedig lázong.
Még ha el is kell szenvednünk a bűneink következményeit, hogyan tanulhatjuk meg elfogadni a kereszt által felkínált bűnbocsánatot?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. A rabbik felfogása szerint a vallás tartalma mindig a lázas tevékenykedés. Ragaszkodtak bizonyos külső cselekedetekhez, hogy kimutassák fensőbséges kegyességüket. Lelkük így elszakadt Istentől, önelégültségük növekedett. Ma is fennáll ugyanez a veszély, mihelyst fokozódik az ember aktivitása, és Istenért végzett munkáját siker koronázza, megjelenik a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fog bízni. Egyre kevesebb lesz az ima, megcsappan a hit, a tanítványokhoz hasonlóan minket is fenyeget a veszély, hogy szem elől tévesztjük függőségünket Istentől, és tevékenységünkből akarunk üdvözítőt faragni. Szüntelen Jézusra kell tekintenünk és felismernünk, hogy az ő ereje végzi a munkát. Miközben komolyan dolgoznunk kell az elveszettek megmentésért, időt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozásra, Isten igéjének tanulmányozására is, csak a sok imával megvalósított és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek, jónak. Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 301. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Elképzelhető, hogy túlságosan elfoglaltak vagyunk akár azzal, hogy Istenért jó dolgokat tegyünk. Gondoljunk a Jézusról és a tanítványairól szóló történetre, a Márk evangélium a 6. fejezet, 30-tól a 32. versig terjedő szakaszában, és beszéljük meg, mi minden következik ebből a mi szombatiskolai csoportunkra nézve. Márk evangélium a 6. fejezet, 30-tól a 32. versig.
És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak. Ő pedig mondta nekik: jártek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmentek hajón egy puszta helyre, csupán ő maguk.
Második pont. 1899-ben megdöntöttek egy sebességrekordot. Valaki óránként 63,44 kilométeres sebességgel haladt a kocsijával, és még túl is élte, beszámolt róla. Ma természetesen ennél sokkal gyorsabban közlekednek az autók. A mobiltelefonjaink processzorai jóval gyorsabbak, az egy nemzedékkel ezelőtt készített, leggyorsabb hatalmas számítógépeknél. A légiközlekedés is folyamatosan gyorsul. Gyorsabb, mint valaha volt. A lényeg, hogy ma minden gyorsabban teszünk, mint a múltban. Mégis, mire megyünk vele? Továbbra is sürgetést érzünk, nem pihenünk eleget. Mit árul ez el az emberi természetről? Miért tette Isten olyan fontossá a pihenést, hogy az egyik parancsolatba is belefoglalta? Harmadik pont. Térjünk vissza még egy kicsit ahhoz, hogy Isten már az Édenben a bűn előtt elrendelte a szombatot. Igen érdekes teológiai következtetéseket lehet ebből levonni. Ezek szerint mennyire volt szükség a nyugalomra már a bűntelen, tökéletes világban is.
Tanuljátok meg tőlem. Elmélkedés Máté evangélium a 11. fejezet 29. versének alapján, ami így hangzik: tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Be kell iratkoznunk Krisztus iskolájába, hogy szelídséget és alázatot tanuljunk tőle. A megváltás folyamán készül föl a lélek a mennyre. Ez a felkészülés Krisztus ismeretét jelenti. Felülemelkedést jelent a sötétség fejedelmének iskolájában tanult eszméken, szokásokon, gyakorlaton. A léleknek meg kell szabadulnia mindentől, ami ellenkezik az Isten iránti hűséggel. Krisztus szívében tökéletes harmónia honolt Istennel, és a béke is tökéletes volt. Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, sem a csalódás. A leghevesebb ellenállás és a legkegyetlenebb bánásmód mellett is megőrizte rettenthetetlen bátorságát. Állítólagos követői közül azonban sokak szíve aggódik, remeg, mert félnek Istenre bízni magukat. Nem vetik alá magukat teljesen, mert visszarettennek az ilyen mérvű alárendelés következményeitől. Pedig ha ezt nem teszik meg, nem találhatnak békességet. Az önszeredet hoz békétlenséget. Ha odafentről születünk, ugyanaz az elgondolás hat át bennünket is, ami Jézust. Ez késztette, hogy megalázza magát, és megmentsen minket. Ekkor nem keressük a legmagasabb polcot. Arra vágyunk, hogy Jézus lábainál ülhessünk, tőle tanulhassunk. Megértjük, munkánk értékét nem az szabja meg, hogy mekkora port verünk fel, mekkora zaj csapunk a világban, vagy milyen aktívak, buzgók vagyunk a magunk erejéből. Munkánk értéke azzal arányos, amilyen mértékben a Szentlélekből részesülünk. Az Istenben való bizodalom szentebb magasságokba emeli az elmét, úgyhogy nyugalomban őrizhetjük meg lelkünket. Eddig az idézet Ellen White Jézus élete című könyv 273-274. oldaláról.